Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatói, miután a reneszánsz világia szemléletének köszönhetően egyre több laikus magát a tudományok nevében a teológiától függetleníteni kívánó gondolkodó lépett az európai szellemi élet színpadára, olyan döntően természetből cseleti természettudományos szemlélet nyert polgárjogot a 16. században, amely nem pusztán a korszak vallási vitáitól igyekezett elhatárolódni, hanem a tudás nevében egyre kisebb érdeklődést mutatott a hit kérdései iránt is. Ennek a folyamatnak volt jeles képviselője francia földön Petrus Ramus, humanista bölcselő, jeles matematikus, idővel a reformáció szellemi támogatója, élete utolsó szakaszában az Igenotta közösség tagja. Ramus, eredeti neve szerint Pierre de la Ramée, 1515-ben született a közép-franciaországi Kutzban. Párizs egyetemén nyelvészeti, retorikai, logikai, bölcseleti tanulmányokat folytatott, és a humanizmus mellett kötelezte el magát. Tanulmányi évei alatt 1536-ban nagy feltűnést keltett az ismert humanista polihisztor Rudolf Agricola arisztoteliánus tudomány felfogása és a hagyományos skolasztika ellen intézett támadásaival. Tanulmányai végeztével 1538-tól matematikát és logikát tanított a Párizsi Egyetemen, a Collège de France keretében, és ezt az állását az őt érő heves támadások ellenére de Lorrain bíboros támogatásával egészen 1568-ig megtartotta. Még 1561-ben titokban protestánssá lett, etény kitudódása után pedig 1568-ban Németországba utazott, a Heidelbergi Egyetem által ajánlott katedrát azonban nem foglalta el, hanem Genfbe, majd Lausanne-ba ment, 1570-ben pedig királyi engedéllyel visszatért Párizsba. Ramus az 1540-es évek elején sorra jelentette meg bölcseleti, logikai, retorikai műveit, melyekben élesen utasította el a klasszikus, skolasztikus logika és dialektika, az arisztoteliánus rendszer alapjait. Saját rendszere a józan észre, az úgynevezett természetes logikára, és nem az intellektuális tekintélyre hagyatkozva igyekezett megteremteni a gondolatrendszert. Bár személyes hite a kálvinizmushoz kapcsolta, elzárkózott a teológiai témák tudományos vizsgálatától, ítélet elméletében azonban ismereteink igazságának végső forrásaként, garanciájaként a tudományos vizsgálatok körén kívülálló Istent jelölte meg. Ramus ugyanakkor komolyan törekedett a dialektika és a retorika, a helyes gondolkodás és az azt kifejező beszéd elveinek összekapcsolására, egyfajta nyelvfilozófiai szintézis megteremtésére. Mint a Párizsi Egyetem népszerű tanára, több tervezetet készített az oktatás liberalizálása és az egyetemek állami ellenőrzés alávonása érdekében, polemikus megnyilatkozásaiban pedig elsősorban a kibontakozó jezsuita teológiát és bölcseletet tekintette fő ellenfelének. Az ügyenották tömeges lemészárlását hozó 1572-es Szent Bertalané Ramust Párizsban érte, és bár menekülni próbált az őt üldöző fegyveresek elől, azok elfogták, felkoncolták, holttestét a szajnába dobták. Nem a logika, hanem a politikai és a jogvilága állt Ramus fiatalabb kortársa az ugyancsak a humanizmus világias szemléletének hatása alatt álló Jean Baudin érdeklődésének középpontjában. Baudin 1530-ban született Angers-ben tehetős katolikus polgárcsalád gyermekeként. Szülővárosában, majd Párizsban, karmelita szerzetesi közösségben nevelkedett, rövid ideig talán tagja is volt a rendnek. Nem tudjuk, hogy mikor és miért fordított hátat a szerzetesi életnek, és vele a katolikus egyháznak, és lett egy időre az ügyenotta közösség tagja, de legalábbis szimpatizánsa, az pedig, hogy megfordult az 1550-es évek derekán Genfben, talán csak legenda. Az biztos, hogy az évtized második felében Toulouse Egyetemén tanult, majd tanított is, és ekkor jelentek meg első írásai. 1561-ben átköltözött Párizsba, ahol a következő évtizedben a parlament ügyvédjeként dolgozott, a politika sűrűjében forgolódott, és ekkor születtek jelentősebb művei is, melyek nevét ismertétették a kortársak körében. 1572-ben a Szent Bertalané idején, mivel sokan titkos protestánsnak tartották, menekülni kényszerült, ám rövidesen ismét a parlament, illetve főúri pártfogók szolgálatába lépett. Ideje javarészét ekkor Lyonban töltötte, de megfordult Angliában is. A katolikus harmadik Henrik király 1589-es meggyilkolását követő polgárháborúban kezdetben az ügenotta Bourbon a negyedik Henrik ellen foglalt állást, később azonban elfogadta az új uralkodó törvényességét. Baudin, miután katolikus szertartás szerinti temetésről rendelkezett, 1596-ban halt meg Lyonban, feltehetően Pestisben. Baudin antik szerzők munkáinak fordításai mellett számos művet írt. Első nagyobb munkái a Módszer és a Felelet címet viselők, történeti, államelméleti, jog és gazdaságbölcseleti értekezések, a mindenkori politika természetének analízisei. 1576-ban főműve az Állam, lényegében az örökletes abszolút monarchia apológiája jelent meg, a maga sajátos szuverenitás felfogásával. Ebben az állam szervezeti rendjének, a kormányzás módjainak tárgyalása mellett szó esik a vallásról is, amelyet az államhatalomnak alá kell rendelni, mégpedig a vallás béke érdekében. Nézete szerint, amelyet kéziratban maradt, csak halála után kiadott Kollokvium című munkájában fejtett ki a legrészletesebben, minden vallásnak közös az alapja, a hit az egyetlen közös Istenben. Ez a hit ölthet eltérő formákat, ám ezek egyenértékűek, a tolerancia jegyében kell egymás mellett élniük. A vallás alapja Isten törvénye, ám ez azonos a természet törvényével, belőle pedig az ember természetes erkölcsi, a jog és a politika világa egyaránt következik. Vallás felfogása lényegében deista, racionalista, egy távoli, közös és a világ iránt közömbös teremtő és törvényadó Isten hite, ami arra indította, hogy élesen elutasító munkát szenteljen időskorában a mágia, a démon és boszorkány hit ekkor divatos témáinak. A Trident utáni katolikus megújulás és késő reneszansz kora újkori természettudomány a hit és tudás világának leglátványosabb konfliktusa, egy itáliai matematikus, fizikus, csillagász és filozófus Galileo Galilei személyhez köthető. Galilei 1564-ben elismert zenetudós és lantművész fiaként született Firenzében. Fiatalon Párizs Egyetemén orvosi bölcseleti matematikai tanulmányokat folytatott. Firenzébe visszatérve születtek első tudományos eredményei, majd Pízában lett a matematika professzora, és ekkor fogalmazta meg a testek szabad esésének fizikai törvényét. Tudományos pályája ezt követően a Padovai Egyetem professzoraként bontakozott ki. Foglalkozott a mozgás természetével, szerkesztett termométert és távcsövet, kísérletezett a fénysebességének megmérésével, megfigyelte a holdfelszín hegyeit, felfedezte Jupiter 4 nagy, idővel róla elnevezett holdját, tanulmányozta a napfoltok változásait. Különösen jelentősek voltak a bolygók mozgásáról tett megfigyelései, melyek azt igazolták számára, hogy a bibliai szemlélettel ellentétben a kopernikuszi heliocentrikus világkép a helyes, nem a Föld, hanem a Nap világunk középpontja, mely körül a bolygók mozognak. Ez utóbbi nézete miatt az inkvizíció 1616-ban eljárást indított ellene, a vádak alól pedig csak Bellarmino bíboros jóvoltából sikerült tisztáznia magát, aki úgy ítélte, a kopernikuszi világkép, mint hipotézis, képviselhető, biztos, a Bibliát cáfoló tényként azonban nem tanítható. Ám az ügy ezzel nem ért véget. mert néhány évvel később Galilei, bízva az őt kedvelő 8. Orbán pápa jó indulatában, egy olyan csillagászati, kozmológiai, fizikai felismeréseit általánosító, ám lényegében bölcseleti munkát tett közzé, amely egyértelmű állásfoglalás volt Kopernikus a heliocentrikus világkép mellett. Ez a Dialógus a két világrendszerről címet viselő mű volt, mely miatt 1632-ben az inkvizíció újból perbe fogta. Vizsgálat után fogságra vetették a tudóst, az 1633-as ítélet pedig arra kötelezte, hogy nyilvánosan a Santa Maria Sopra Minerva templomban esküvel vonja vissza állításait. A megtört békességre vágyó öregember Galilei letette ezt az esküt. Formális elmarasztalására, kiközösítésére így nem került sor. Rövid római fogság után Siénába került házi őrizetbe, majd pedig az írástól eltiltva, csak nem teljes elszigeteltségben a Firenze melletti Arcetri villa lett az otthona. Innen már csak vakon térhetett haza firenzei otthonába, ahol barátai és tisztelői is látogathatták, és ahol utolsó matematikai érvelések és bizonyítások két új tudományág, a mechanika és a mozgások köréből címet viselő alapvető fizikatörténeti jelentőségű műve megszületett. A halál végül 1642-ben érte firenzei otthonában, művei 1741-ben kerültek le a tiltott könyvek jegyzékéről, földi maradványait pedig idővel áthelyezték a firenzei Santa Croce dómba. Perének teljes felülvizsgálatára, az ítélet aluli felmentésére, rehabilitációjára azonban még 3,5 évszázadon keresztül, egészen II. János Pál pápa idejéig kellett várni, aki 1992-ben formálisan is bocsánatot kért az egyház az erődök nevében a tudós emlékétől. Mint bölcselő, Galilei 3 nagy témában fejtette ki a maga véleményét. Ami a gondolkodás módszertanát illeti, azon az állásponton volt, hogy a hagyományos arisztotelészi skolasztikus logika alkalmas ugyan a már meglévő ismeretek rendszerezésére, új ismeretre azonban nem vezet. Ez annyit jelent, hogy teljes indukció a egy tudományos állítás minden esetének előfordulási vizsgálata lehetetlen. Éppen ezért a tudomány előzetes hipotézisekkel dolgozik, amelyeket elégséges számú megfigyeléssel, tapasztalattal kell alátámasztani, ha pedig ez nem sikerül, visszavonni. Minden tudományos vizsgálat alapja tehát hipotézisek állítása, majd az azokra vonatkozó érzéki tapasztalatoknak a matematikai bizonyításokkal való összekapcsolása, hiszen a világ nem más, mint egy matematikai törvényeknek engedelmeskedő mechanikus rendszer. Ebben a szellemben azt vallotta, hogy őt idézem, a természetkönyve matematikai nyelven van írva, és az írásjelek, háromszögek, körök és más geometriai alakzatok, amelyek segítsége nélkül lehetetlen bármit is megérteni. Valójában tehát az tudományos igazság, ami mérhető, ha pedig valami nem az, mérhető valóságokra kell visszavezetni. Ebből természetesen következik, hogy Isten, aki mérhetetlen, nem a tudományos megismerésnek, hanem a hitnek lehet a tárgya, a hit és tudás között éles választóvonal húzódik. Galilei végül állította az érzetek szubjektivitását, azt, hogy a színek, a szagok, az ízek, a hangok nem a külvilág tényei, hanem az azokat észlelő szubjektumok belső adottságai, merő érzetek, hiszen jól látható módon nem mérhetők, matematikai eljárásokkal le sem írhatók. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk végére értünk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyház történeti műsorát hallották. Mária Rádió.